részéről is, túl azon, hogy saját maga is szeretne tapasztalatokat szerezni. Dr. Ferkert Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektor helyettese a vendégünk.
Nekünk is az a tapasztalatunk, hogy a hallgatók is törekednek arra, hogy a megtanult ismereteket minél előbb a gyakorlatban is kipróbálják, szakmai tapasztalatokat szerezzenek. Ugyanakkor a tanulás melletti munkavállalásnak azért van két másik fontos oka is. Gazdaságtudományi alapképzési szakos vagy mesterképzési szakos hallgatóknál tudni kell azért azt, hogy ott lényegesen kevesebb az állami ösztöndíjas helyek aránya. Országos szinten a hallgatóknak körülbelül egy 15-20%-a tanulhat alapképzésen, állami ösztöndíjas képzésben, és az önköltségi díjhoz komoly hozzájárulást jelenthet a munkavégzésből szerzett jövedelem, illetve egy másik okot is említenék, hogy a munkáltatók is egyre inkább elvárják, hogy a friss diplomások már szakmai tapasztalatokkal rendelkezzenek, amit egyébként segít az is, hogy a képzésekben általában legalább egy fél év kötelező szakmai gyakorlatot kell a hallgatóknak végezni.
Felmérést ugye önök készítették. Kiderül az, ez egy érdekes szám, hogy 72%-uk a megkérdezetteknek választott szakterületének megfelelő vagy ahhoz kapcsolódó munkát végez. A hallgatók fele tervez külföldi munkavállalást, és 49%-a dolgozik már tanulmányai alatt. Sok mindent elárul.
Igen, és az, hogy egyre többen dolgoznak tanulmányaik alatt, ezt megfigyelhetjük. Minden évben elvégzünk hasonló felmérést, tehát vannak összehasonlító adataink. A számunkra is örömteli, hogy tényleg nagyon sokan a választott szakterületnek megfelelően tudnak elhelyezkedni.
Vonalban van Csapos Noémi is, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének társelnöke. Létezik-e már Magyarországon munkaerőhiánya jól képzett szakembereket illetően?
Természetesen vannak olyan ágazatok, amelyben folyamatosan a munkaerőpiac hiánnyal küzdik. Emellett azt gondolom, hogy nagyon fontos a tanulókkal, a diákokkal is megismertetni a munkahelyeket és a munkáltatókat.
Igaz, hogy egy-egy informatikus után lényegében már az első éves korában kapkodnak?
Abszolút így van. Emiatt van olyan is, aki karriert tud csinálni, akár iskola mellett is, és akár az elvégzés közben is, ott is szabad, vagy mire végez, addigra már olyan tapasztalattal és igényekkel rendelkezik, amelyel munkaerőpiacon jóval előrébb tart esetleg társainál.
Mindjárt kérdezem a rektor helyettes urat is a dologról, mert ő is megemlítette az összeállítás alatt, hogy de jó, hogy elhangzik a duális képzés, mint olyan, mert hogy ez segíthet Noémi szerint a munkaerőpiac szereplőinek?
Mindenképpen fontos és hasznos egy diák számára, hogy mire papírt szerez arról, amit tanul, addigra valamilyen tapasztalata legyen, lásson munkahelyet közelről, lásson egy munkahelyi kultúrát, tudja, hogy mi az, hogy feladat, hogy elvárások, hogy közösségben dolgozni, hogy feladatot megoldani, hogy egyáltalán azok az általános kompetenciák, amely azt gondolom iskolától és szakmától függetlenek, legyenek meg, és egyáltalán tudja azt a diák, hogy mi érdekli a továbbiakban, milyen feladatokat szeretne, vagy nem szeretne ellátni, hova szeretne tovább tanulni. Ezek mind azt gondolom, hogy visszajelzések, hiszen az elméleti oktatás és a munkáltatók gyakori elvárása között azért nagyon sokszor nagy a különbség és nagy a rés.
Dr. Ferkert Balázs, tehát a duális képzés segíthet-e?
Teljesen egyetértek ezzel, ez egy sikeres baden-württembergi német modell, német gyakorlat, ami a tavalyi évben Magyarországon a gazdaságtudományi képzéseken is bevezetésre került. Hát azért képzeljük azt el, hogy a hallgatókat, akik részt vehetnek ebben a duális képzésben, mielőtt megkezdenék felsőfokú tanulmányaikat, a vállalatok is kiválasztják, megjelennek a vállalatnál, feladatokat kapnak, jövedelemben is részesülhetnek, és ha kiszámítjuk azt, akkor a 7 éves képzésen belül másfél évet ténylegesen a vállalatnál töltenek. Nagy nemzetközi vállalatokkal, német vállalatokkal dolgozunk együtt, tehát mindenképpen ez egy jó ajánlólevél is. Nem kötelező utána ott maradniuk, és a vállalatnak sem kötelező őket foglalkoztatni, de nyilvánvalóan, hogy mind a két félnek az az érdeke, hogy a humán erőforrás fejlesztést is szolgálhatja.
Vonalban Orosz Márta, németországi tudósítónk.
A német diákok nagy része vállal munkát, itt általában a statisztikák arról beszélnek, hogy a német diákok 2/3-a, én például ezt a mindennapokban látom, hogy a legtöbb diák vagy egyetemista ismerősömnek teljesen természetes, hogy egyetem vagy a főiskola mellett dolgozik itt, és itt elsősorban az ilyen egyszerű kisegítő munkákról van szó, leggyakrabban a vendéglátásban, de például a közelemben levő nagy élelmiszerboltban szombatonként diákok ülnek be a kassza mögé, és ők dolgoznak, sokan keresnek pénzt taxisofőrként, vagy esetleg irodai munkával. Úgyhogy leginkább az jellemző, hogy nagyon-nagyon gyorsan próbálnak ilyen apró munkákat találni, ahol órabérbe fizetnek, és Németországban nem nehéz diákmunkát találni, hiszen nem csak az van, hogy a hallgatói önkormányzatok azok feladatuknak tekintik, hogy diákmunkát közvetítsenek, és ebben nagyon-nagyon aktívak és nagyon sikeresek, hanem a német munkaadók nagyon szívesen alkalmaznak diákokat, és ennek teljesen praktikus előnyei vannak. Egyrészt, mert itt a szerződések ugye sokkal rugalmasabbak, hogyha egy diákot alkalmaznak, másrészt pedig nagyon jól jön a munkaadónak, hogyha talál olyan jelentkezőt, aki hajlandó akár csak heti néhány órát is dolgozni egy héten, hajlandó alacsony óra bérért dolgozni, és nagyon rugalmasan beosztható, tehát adott esetben esténként is dolgozik néhány órát vagy hétvégén.
Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában önök válogatást hallhattak a Kossuth Rádió mai műsor folyamából.
A nap történetei.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő.
Ön a Dunavörd Rádiót hallgatja. Hitélet.
Az evangélikus egyház fél órája következik.
Uram, ha olmos füllel alszom, varázsolj hallóvá, ha teheted, egy pillanatra minden tavaszon. Hadd halljam első mennydörgésedet.
Erősvár a mi Istenünk, Áprili Lajos Kívánság című versével köszöntjük Böjti adásunk hallgatóit. A mikrofonnál Stifner Kőháti Dorottya szerkesztő
és Nagy László.
Reformáció és nemzet. A két fogalom ebben az évben egyházunkban összekapcsolódik. 2017-re a reformáció kezdetének 500 éves jubileumára készülődve idén ezekre az értékekre tekintünk. Március 15-éhez közeledve pedig most egy olyan lelkész portréjával ismerkedhetünk meg, aki hitével, hazaszeretetével állít példát elénk. Stifner Kőháti Dorottya interjúja.
Amikor dr. Kertész Botton történészt, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársát arra kértem, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik kevéssé ismert hősét ismertesse meg hallgatóinkkal, akkor szinte egyből August Gottlieb Wimmer nevét említette. Miért?
August Gottlieb Wimmer egy hihetetlenül érdekes és összetett személyiség. Az ő 1848-49-es helytállása egyáltalán nem magától értetődő, hanem egy nagyon-nagyon különleges történet, aminek már a nézve is vannak tanulságai. 1848-49-ben általában olyanokat ismerünk, akik már lelkes hívei voltak korábban is a szabad elvűségnek, a szabadságnak, teológiailag vagy gondolatilag inkább a racionalizmushoz álltak közel. Wimmerre ez nem igaz. Minden írásában, minden megszólalásában kivont karddal harcol a racionalizmus ellen. Ezért nagyon érdekes, hogy hogyan jön össze egy ilyen embernek a teológiai meggyőződése azzal a liberalizmussal, ami majd 1848-49-ben hatalomra kerül. Úgy érezte, hogy minden, ami a Krisztus és az evangélium ügyét szolgálja, az fontos számára.
Wimmer lelkész hazaszeretetének mi volt az alapja? És egyáltalán hazaszeretetről beszélünk, amikor ő nem Magyarországon született magyar ember volt?
Ő tényleg nagyon szűken értelmezhetően volt magyar. Bécsben látta meg a napvilágot egy grófi cselédnek a gyermekeként. Hamar árvaságra jutott, és édesanyjának volt az utolsó kívánsága, hogy lelkész legyen. Evangélikusként természetesen magyarországi főiskolákon tanult, Eperjes, Besztercebánya, Pozsony, Sopron voltak az iskolái. Az anyanyelve német volt, de ez nem különleges, tehát nagyon sokan voltak, akik nem magyar anyanyelvek voltak, esetenként magyarul nem is tudtak, mégis kiálltak a szabadságharc ügye mellé. A magyarság az nem a nyelvvel azonosult, bármennyire is ebből az időszakból származik a mindannyiunk által idézett, a nyelvében él a nemzet. Ez ebben a korszakban nem volt igaz, nem csak nyelvében élt a nemzet. Szlovákul is, németül is, szerbül is, horvátul is lehetett valaki magyar, és volt is magyar. Wimmernek ez a valóban lángoló és cselekvő hazaszeretete abból származott, hogy úgy érezte, hogy a Krisztus ügyével, az evangéliummal való azonosulás, a környezetért tenni akarás és cselekvés, a fele barátokért való élet, az megegyezik azzal, hogy a nemzetért és a szabadságért is élek.
Nem csupán a szó és a toll és az ige hirdetés erejével harcolt a szabadságharcban. Mit tett még?
Wimmerre azért jellemző volt, hogy a lelkész hivatást, hát nála szélesebben talán senki sem értelmezte ebben a hazában. Nagyon szigorú egyházfegyelmet gyakorolt a gyülekezetében. Iskolát épít, ilyet ugyan sokan tettek, de olyan iskolát, 4 évfolyamos tanítóképzőt és gimnáziumot a semmiből létrehozni, mint Wimmer, ez azért példanélküli volt. És még egy nagyon jó barát, Bauhofer György, későbbi budavári lelkész írja le, hogy az még őt is kissé megbotránkoztatta, amikor az Isten tisztelet után, ahol ugye manapság a lelkész kiáll és kezet fog a gyülekezet tagjaival, Wimmer nem ezt tette, hanem volt nála egy nagy fecskendő, és mindenkit beoltott himlő ellen. Voltak külkapcsolatai is, Németország, Anglia, Svájc felé, és 1848-ban ő meglátogatja Kossuthot, az úgynevezett szeptember értekezlet idején beszélgetnek, és felajánlja szolgálatait az országnak, korábbi külkapcsolatait, és Angliából puskák hoz be az országba. És Kossuthtól megkapja a Vas megye déli részén lévő nemzetőrség parancsnoki tisztségét is. Ez egy nagyon komoly feladat volt. Egyszerű jobbágyokból, parasztokból, polgárokból ütőképes hadsereget formálni, valljuk be, kevés helyen sikerült. Akiket Wimmer vezetett, ott volt harcérték is. Hát az a fegyelem, amit addig a gyülekezetében gyakorolt, ez a katonai kiképzésben is működött. Az ő által vezetett nemzetőrök nem futottak szét az első puskalövés zajára, mikor Jelasics erői Svehát után elindultak délfelé haza Horvátországba, és Magyarország nyugati részét végig fosztogatták, végig rabolták. Vas megyének azt a részét, amelyet Wimmer ellenőrzött, azt szépen nagy ívben kikerülték, mert nem merték vállalni a fegyveres harcot Wimmer nemzetőreivel, úgyhogy ezzel ő valódi értékelhető haditettet is végrehajtott.
Mi lett a sorsa a forradalmi szabadságharc leverése után?
Mint oly sokaknak, neki is üldözésben volt része. Decemberben, amikor Windisgrécet nevezik ki Magyarország főparancsnokává, akkor megírja régi patronusának, Mária Dorottyának, hogy ő nem hajlandó elismerni Windisgrécet legitim politikai vezetőjének, és menekülésre fogja a dolgot. Van egy félig meddig regényes történet arról, hogy egy trágyás szekér alján húzza meg magát, és így sikerül átjutni a határon. Folytatja tovább a küzdelmet, ahol teheti. Aktív résztvevője az emigrációnak, Kossuthtal is kapcsolatban marad. Van egy tragikus vége az ő történetének, szeretett volna hazajönni, elévül az ő büntetése, Bécsig jutott el, és ahol született, ott is hunyt el, hazájától már nem olyan távol, de mint oly sokan, ő sem térhetett vissza az emigrációból.
Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólalom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyek bár proféta, vagy tudós eretnek, s lehet oly hitem, hogy hegyeket mozdít meg. Mégis semmi vagyok, hiány szeretetnek. És ha vagyonomat mindet felétetem, és bár testemet is végül tűzre vetem, de szeretet nélkül mit sem használ nekem. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyalhoz szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Hiszen a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész nem részleges. Jövendő mondások mind eltöröltetnek, megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek, mert az része csak az örök szeretetnek. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
A Bajor Evangélikus Egyházzal immár több mint 25 éve áll fenn partnerségi viszony. A történelmi szálak persze jóval régebbre nyúlnak. A Szent István király és Gizella Bajor hercegnő házasságával elindult kapcsolat sosem szakadt meg a két nemzet között.
A Magyarországi Evangélikus Egyház a rendszerváltás után írta alá a Bajorországi Evangélikus Egyházzal azt a szerződést, mely alapján sokáig a bajorok támogatták a rendszerváltás után fellélegző testvéreket. Hangsúlyozta Fabinyi Tamás külkapcsolatokért felelős püspök a február 18-i Bajor-Magyar találkozón. Szirmai Zoltánné korábbi külügyi osztályvezetőt arra kértük, idézze fel, hogyan is indult a vasfüggöny lebontása utáni kapcsolatfelvétel.
A szerződés kötés után a Bajor Egyházban élénk érdeklődés mutatkozott a Magyarországi Evangélikus Egyház élete iránt. Úgyhogy egymás után érkeztek a különböző szintű küldöttségek, delegációk, prédiger szeminár csoportok, gyülekezeti csoportok. Nem győztük készíteni a programokat. Volt is akkor egy humoros mondás, hogy a mindennapi bajorunkat add meg nékünk ma. Nem tudom, hogy szabad-e ezt említeni. A külügyi osztályon használtuk, amikor nagyon fáradtak voltunk a sok látogató intézésében. De nagyon hasznos volt ez, mert keveset tudtak Magyarországról, külföldön a vasfüggöny nagyon erősen lezárt bennünket, és hát élénk volt az érdeklődés, tudni akartak mindent velünk kapcsolatban, és mi erre készek voltunk, vittük intézményről intézményre, a diakóniai szolgálatot bemutattuk, a gyülekezeti életet Budapesten és vidéken, beszélgetések voltak felsőbb szinten és munkatársi szinten, úgyhogy kialakultak későbbre szóló barátságok is, ez nagyon jót tett mindkét egyháznak. A Bajor szerződésnek nagyon fontos része volt a rendszerváltozás utáni időben egyházunkban is kialakult helyzetnek a segítése. Az államosított korábbi egyházi iskolákat visszakaptuk. A régi egyházi épületek meglehetősen rossz állapotban voltak, konferencia központokra is szükség volt, és új templomokra is szükség volt. Ezekben a kérdésekben nagy segítséget kaptunk a Bajor Evangélikus Egyháztól. Nekik köszönhetjük, hogy létrejöhettek új templomok. Dunaújváros, Balaton, Boglár, Balaton, Füred. Kisebb templomaink renoválása számtalan helyen nagy segítség volt. Azon kívül volt egy úgynevezett Motorisierungshilfe, autócsere támogatás. Látták a bajorok, hogy több szorvánnyal rendelkező lelkészek biciklivel, hóban, sárban járják a gyülekezeteket, és elavult trabant autókkal dolgoznak. Így hát felajánlották, hogy hozzásegítik a gyülekezetet autóvásárláshoz. Ez felbecsülhetetlen segítség volt az egyházi szolgálatban. Két konferencia központ. Révfülöpön, amely korábban az egyházé volt, majd általános iskola lett, nagyon rossz állapotba került. A visszavétel után úgy határozott az egyház, hogy nem iskola lesz, hanem itt kialakítanak egy konferencia központot, egy lelki központot. A másik pedig Balatonszárszó. Mindkét konferencia központ a bajorok segítségével jött létre. Nagyon sok képzésre is lehetőség nyílt. Tanáraink, akik németül tudtak, a tájtól függetlenül részt vehettek Bajorországban különféle továbbképző kurzusokon. Lebontottuk a határokat ezeken keresztül.
A harag emberi alapérzelmeink egyike. Azt is kijelenthetjük, hogy gyakran ez az indulatunk visz bűnbe minket. Szeverényi Jánossal, a Híd Evangélikus Missziói magazin főszerkesztőjével szó esik róla a lap témája és a bő.